A magyar ipar fontos része a Barátság kőolaj vezetéken keresztül érkező orosz kőolaj, és hát az elmúlt napokban igencsak furcsa információk voltak ezzel a vezetékkel kapcsolatban. Kezdődött azzal, hogy amerikai dokumentumokra hivatkozva megszellőztette az egyik nyugati lap, hogy egy tanácskozáson Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Barátság kőolaj vezeték felrobbantását is. Hát az erős szó, hogy javasolta, de talán mérgében azt mondta, hogy ezt kéne tenni, amikor a különböző magyar, hát fogalmazunk úgy, hogy diplomáciai manőverezéseknek vette volna ki a méregfogát, hogy akkor ha nincs kőolaj, akkor nincs magyar ipar sem. Persze nem ennyire egyszerű a helyzet, de azért rengeteg a kőolaj, jelentős mennyisége érkezik a Barátság kőolaj vezetéken keresztül. Már a Virador egyébként újra támadták az ukrán fővárost Kijevet az oroszok, méghozzá rakétákkal. Egyelőre kevés információ van ennek a támadásnak a mértékéről, de hát az ukrán vezetés is komoly pszichológiai nyomás alatt dolgozik több mint egy éve. És hát, ha ez nem lenne elég, a MOL vitába keveredett az ukrán energetikai céggel a Transidíról, ahol végül úgy tűnik, hogy talán lesz megállapodás. Székely Zsolt közgazdásszal beszélgetünk. Szervusz, jó reggelt! Te minek tulajdonítod az elmúlt napoknak ezeket a híreit? Pszichológiai nyomás, ami furcsán csapódik le, vagy valamit szeretnének az ukránok, ha más nem, több figyelmet?
Jó reggelt kívánok! Hát ez mennyire, hogy ez komoly vagy nem komoly, vagy hogy mennyire volt komoly, szerintem nem is érdemes és nem is szabad relativizálni. Ez mindenképpen egy nagyon rossz üzenet és egy nagyon rosszul hangzó terv, hiszen ez egy alapvetően egy NATO ország elleni támadásról beszélnénk. Ugye itt a támadás tágan értelmezhető, hiszen az infrastruktúrát ért támadás ugyanúgy beletartozik ebbe a kategóriába, vagyis minden olyan infrastruktúrát, akár kiberbiztonságot érintő támadás, amely egy adott ország biztonságát, vagy ebben az esetben az energiabiztonságát veszélyezteti. Most ez azért releváns kérdés, mert ha nem is automatikusan, de egy ilyen esetben még akár az NATO-nak az ötös cikkeje is életbe léphetne, amely ugye eléggé beláthatatlan következményekkel bírna. Ráadásul a Ukrajnának van egy olyan, hát most kevésbé reális, de mindenképpen politikai célkitűzése, hogy NATO-tag szeretne lenni, tehát egy olyan klubba igyekszik, amelynek az egyik klubtagjának a gazdaságát szeretné megsemmisíteni. Ez mindenképpen egy enyhén szóba és nehezen összeegyeztethető üzenet, vagy nehezen összeegyeztethető szándék, a klubtagsági szándékkal. És ráadásul itt vannak még a morális kérdések, egy olyan ország ellen tervezett, vagy egy olyan ország gazdasága ellen tervezett támadást Ukrajna, amely nagyon sok egyéb országgal egyetemben ukrán menekültek százezreit fogadta be, és fogadja be jelenleg is, amely a magyar adófizetőknek pénzébe kerül, és egyébként a Magyarország viselkedését tekintve pedig igazából véve nem nagyon érheti kifogást. Tehát Magyarország NATO tagként megszavazott minden egyes olyan lépést, és minden egyes olyan szankciót, amit meg kellett szavaznia. Az kérdés, vagy az nem vitás, hogy ezen keretrendszeren belül Magyarország értelemszerűen a saját érdekeit képviseli, és van egy önrendelkezési joga, ugyanúgy, ahogy Ukrajna is azt mondja, hogy önrendelkezési joga van abban a tekintetben, hogy ő NATO-tag szeretne lenni, vagy EU-tag. Mondjuk ezek a szándéknak a morális megítéléséről ennyit, van egy gazdasági vonulata is. Nyilvánvalóan Ukrajna nem szeretné magát lábon lőni, hiszen ezen vezetéken keresztül kimondva, kimondatlanul néha azért szokott orosz kőolaj is áramlani Ukrajnában, tehát a saját energiabiztonságokat is veszélyeztetnék, ha megsemmisítenék ezt a vezetéket, valamint végül, de nem utolsó sorban beszéljünk a tranzitdíjakról, amelyek egyre magasabbak, és amelyeket évtizedeken keresztül Ukrajna kapott, és nem feltétlenül szolgálta enyhén fogalmazva és az ukrán állampolgár érdekeit. Érdemes amúgy erről a német, illetve angol sajtótermékeket 2014 előttről olvasgatni, ahol egészen más hangnemben és egészen más tónusban beszéltek Ukrajnáról és a tranzitdíjakról, mint ahogy azt most teszik.
Mit értesz az alatt,
hogy... Említettem meg, hogy ha volt is komoly terv erre vonatkozólag, és még egyszer mondom, nem szeretném ezt relativizálni, mert akár egy napot dolgoztak ezen, akár egy hetet, mindenképpen nagyon rossz dolog és nagyon rossz üzenet, de ha volt ilyen terv, akkor valószínűleg nem morális okok miatt vetették el, hanem nagyon is gazdasági okok miatt.
Mit értesz azon, hogy az ukrán emberek nem annyira részesültek ebből, hogy elfolyt a tranzitdíj különböző korrupciós csatornákon?
Így van. Hát csak óvatosan fogalmaztam. Azért 2014 előtt az Európai Unió, vagy akár az egész világ nem úgy ítélte meg Ukrajnát, mint amelyik a világ legkorrupciómentesebb országa. És pontosan azok voltak azok azok a csatornák, amelyeken keresztül az oligarchák, vagy az a csapdába ejtett állam csatornáin keresztül üzemeltetve volt az egész. Tehát nagy valószínűséggel ez most sem lehet sokkal másképp.
Hát picit hagy vitatkozzak, azért történnek letartóztatások, most például a legfelsőbb bíróság vezetőjét vették őrizetbe emiatt, tehát minthogyha itt lenne változás, és hát nem tudom, hogy ebbe történt-e változás, de tegnap például volt egy olyan nyilatkozat, emlékeim szerint Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter részéről, hogy a NATO 500 millió euró környéki ukránoknak szánt összegét, mintha blokkolná Magyarország, pont a vezeték vita miatt, ami a MOL és az ukrán cég között van, akkor ez a vita nem zárult le, ugye? Tehát, hogy tulajdonképpen akkor nincs egyesség arról, hogy a megemelt tranzitdíjakat fizetné-e a MOL.
Hát egy picit akkor tágítsuk ki, ha most behoztad ezt az 500 milliós kérdést a körbe. Ugye van egy ukrán gabona export, amely ellen több Európai Uniós ország, Magyarországon kívül, azt hiszem, hogy Lengyelország, Románia,
Szlovákia,
meg Bulgária ugyanúgy felemelték a szavukat, és egyébként most a MOL közleménye szerint éppen erre való hivatkozással kaptak egy orosz nyelvű levelet az Ukrtransgáztól, tehát az ukrán tranzit hálózatot üzemeltető vállalattól, hogy nem tetszik az ukrán fél, vagy Ukrajna hozzá, nem tetszik Ukrajnának a magyar fél hozzáállása ez a kérdéshez. Ugye itt arról van szó, hogy az ukrán gabonatermékek, repce, búza, talán nem tudom pontosan, hogy melyik a másik három termék, azokat dömping áron, vagy dömping termékként árasztják be az Európai Unióba, amelyek veszélyeztetik most a mi esetünkben a magyarországi mezőgazdasági érdekeket.
Hát leginkább azért...
Azért ez egy sokrétű kérdés, azt kell mondanom, és inkább sokkal izgalmasabb ebben a tekintetben az, hogy akár Magyarország gazdasága, vagy ebben az esetben, ebben a tekintetben a szimbolikus szereplő a MOL hogyan van felkészülve egy ilyen havária eseményre, vagy arra, hogy tartósan nem fog érkezni kőolaj a barátság kőolaj vezetéken.
Én magam őszintén egyébként elképzelhetetlenek tartok egy ilyen szituációt, már csak azért is, mert minthogyha az ukránok kapnának vissza egyébként itt Kelet-Közép-Európában a beérkező nyersolaj után a finomított üzemanyagból, tehát azért bőven-bőven üzemanyag behozatalra szorulnak, ha más nem a harci cselekmények miatt is, mert hogy rengeteg finomítójuk megsemmisülhetett. Mikor az árulhat nyugvó ponton ez a vita szerinted? Napok kérdése, vagy inkább hetek?
Hát akkor zárulhat, vagy akkor kerülhet nyugvó. Egyébként ennek a problémának a megoldása megindult már jóval korábban. Nyilvánvalóan a MOL-nak, most beszéljünk a MOL-ról, amikor Magyarország olaj szempontjából történő gazdaságáról beszélünk, akkor itt a MOL-ról beszélünk, hogy a MOL-nak alapvető érdeke, hogy orosz kőolajat használjon fel. És itt most lehet arról beszélni, hiszen a MOL-nak volt korábban olyan nyilatkozata, hogy csak erre képes a finomítói kapacitás. Nem tudom, és nem csak én, iparági szakértők is vitáznak ezzel, valószínűleg megoldható lenne más típusú olajnak a feldolgozása is, de egyelőre az Ural típusú olaj az a legolcsóbb, és ez egy nagyon, nagyon is nettó gazdasági érdek. Ez az egyik része a dolognak. A másik az, hogy alternatív útvonalakat meg kell találni. Ugye a Janaffal, a horvát Omisájtól, illetve de jól mondom Omisájtól érkező vezeték, az, amelyik kiválthatná, nem is teljesen, de jelentős részét kiválthatná az ukrán kőolaj vezetéken történő importnak. Ugye a MOL kötött ez év elején már egy szerződést a Janaffal, és éppen most jelent meg, tegnap, nyilván nem véletlenül, vagy nem véletlen az időzítés, hogy megemelték ennek a kapacitását, ugye eddig valami fél millió tonna kőolajról beszéltünk, most már 2,9 millió tonna kőolajt fog szállítani a MOL ezen a vezetéken ez év végéig, ez csak most nagyságrendileg, ugye a Magyarország éves fogyasztása, most hát Magyarország 2022-ben Oroszországból közel 5 millió tonna kőolajat importált, és akkor ebből ugye 2,9 millió tonna érkezhetne már a Janafon keresztül, tehát az ukrán vezeték megkerülésével. Zárójelben mondom, hogy a Janaf éves kapacitása az olyan 20-24 millió tonna körül van, de ez nem is könnyedén, most hát ez egy technológiai kérdés, ezt meg lehet növelni 34 millióra, tehát éppen alternatív útvonalat meg tudná találni a MOL az orosz kőolajnak. Az, hogy orosz kőolaj, az meg nem kérdés. Az, hogy az olaj embargó nem működik, az sem kérdés, tehát az orosz kőolaj az már bőven megtalálta az utat Európában, ez is teljesen egyértelmű.
Hát meglátjuk majd, hogy hogyan alakul ez a kérdés. Jobb lenne egyébként, ha meg tudna a MOL egyezni az ukrán céggel, és akkor ez némi bevételt is jelentene Ukrajnának, a MOL számára pedig egyfajta ellátás forrás biztonságot. Székely Zsolt közgazdásszal beszélgetünk, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Én köszönöm, viszont hallásra!